Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életemet halljátok, amiben ma az olívaolajé a főszerep. Meghívott vendégem Tóth Gusztáv egy csinos kis fonott kosárkával érkezett ide a stúdióba, amiben többféle olívaolajat is hozott magával. Ebből én azt sejtem, hogy kóstolni is fogunk. Szia Guszti, jól gondolom?
Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és rádiókafé, tényleg van egy kávé előttem, most ez egy életmentő dolog. Igen, fogunk kóstolni is, de azt majd talán egy kicsit később. Köszönöm a meghívást. Én most arra készülök, hogy neked mutatok egy ilyen hűha élményt olívaolajból, ugye, amit legtöbbször a mi vevőink szoktak átélni a boltban, meg ugye a vásárlóink, mert ugye óriási különbség van a között, amit mondjuk egy hipermarketben veszel meg, de azt szoktuk mondani, az áruház polcáról lekapod, az is egy termék, meg az is, amit mondjuk mi képviselünk.
Mit szólsz hozzá, Guszti, hogyha végigkísérnénk az oliva útját a termőföldektől, az ültetvényektől, egészen az asztalunkig, és akkor majd menet közben eljutunk az oliva olajig is, amikor megkóstolhatjuk. Ha az ültetvényekről beszélünk, és Európa térképére gondolunk, akkor merre kell keresgélnünk, melyek a legnagyobb olívaolaj termesztő vidékek, országok?
Az olajfának a hazája a Mediterráneum, tehát a földközi tenger térsége, és én olvastam olyan szakcikkeket is, hogy nagyjából 200 kilométerre terjed ez a mediterrán hatás a partvidéktől, ami azért domborzat függő, de így úgy azt kell mondanom, hogy tényleg a tenger, földközi tenger mellékét tekinthetjük a legnagyobb termővidéknek. Ebből a szempontból Spanyolország a legnagyobb. Tehát ő rendelkezik a legtöbb fával. Én úgy tudom, hogy már több mint 300 millió olajfa van pillanatnyilag az országban. Tehát ő nem csak Európában, a világon is a legnagyobb termelő. És természetesen ott sorakozik mögötte Görögország, Olaszország, és tetszik, nem tetszik, most már Törökország is belépett, mint csúcstermelő. Ez nagyon sokáig így volt az ókorban, most újra felfedezték, és gőzerővel telepítenek és szüretelnek. Egészen odáig ment ez, hogy Törökország lett a második legnagyobb.
A tetszik, nem tetszik mire utalt?
Hát talán arra, hogy a török olajnak a minősége azért még nem üti meg az európait. Ez arról szól, hogy például a technológia, ugye itt is van egy gyártási technológia, ami szükséges, mint egy borásznak, ugye a koracél technológia, a borászatnak, azért, tehát ez a technológia azért ez még elmaradott Törökországban. Több évtizeddel sokszor le vannak maradva a nagy európai termelők mögött, és akkor sajnos ez kiad a minőségre is. Hiába Törökország lett a második legnagyobb, az ő olajuk, az pillanatnyilag a szakma szerint még mindig csak ilyen tömegolajnak jó, tehát a nagy vásárlók, ezek a nagy felvásárló cégek, akiket ugye leemelünk az áruházi polcra, ők szokták, igen, tehát a multis brendek szokták megvenni és bekeverni.
Egy picit térjünk vissza az ültetvényekre, és azért is kérdezem, mert én kétszer jártam oliva ültetvényen, az egyik Toszkán agroturizmus keretében volt, és nagyon másképp nézett ki ez a két ültetvény. A Toszkánában látott az egy ilyen kicsit dzsumbolyos, kicsit szabadjára engedett, amikor pedig az Isztrián voltam, ott pedig végig murvával beszorva, szinte egyenfák voltak, egyennyires. Van ebben valamiféle tudás, ami aztán majd megváltoztatja a termést is? Mi van a mögött, hogy néz ki egy ültetvény?
Az első pont, amit tudnia kell mindenkinek, aki szereti az olívaolajat, vagy megnéz egy olajültetvényt, hogy ugyanúgy nagyon-nagyon sokféle fajtára kell gondolni, mint a borszülő esetében, vagy a szülő esetében. Minimum 1200 fajta olajfa van. Megkülönböztetünk olyan fákat, aminek az olajbogyóját étkezési célra jobb használni, mint olajkinyeri célra, és vannak olyan fajták, amiből olajat kapunk, és van egy összecsúszó halmazunk, ami mind a kettőre jó. Vannak olyan fajták, amiből étkezési bogyó és olívaolaj is készíthető. Hogy ezt miért mondtam? Különbözőképpen kell ezeket a fajtákat művelni. Tehát ahogy a bokorrózsát is így vágjuk, a futórózsát úgy vágjuk, a parkrózsát, franc tudja, hogy vágjuk. Itt is az van, hogy az olivász, aki a szőlészborásznak a megfelelője, tudja, hogy milyen lankára, milyen égtáji kitettségre, milyen föld típusra, terroára, milyen fajtát érdemes tenni. És ezt a fajtát fejlődési karakterének megfelelően hogyan kell vágni. Úgyhogy amit te láttál, az valószínűleg két különböző fajta, sőt biztos, ugye az Isztriánnak is megvannak a saját olajfafajtái, Toszkánának is megvannak a maga olajfafajtái, és a kultiválás az teljesen eltérő. Az, hogy egy kicsit dzsumbújosabb lehetett az ültetvény, az szerintem inkább a...
Rusztikus,
az talán a gazdalélek egyik megnyilvánása lehetett. A másik, ami meg ilyen murvával fel volt szorva, szerintem az is, az kicsit olyan németesebb ültetvény. Valaki sokkal többet tud vele foglalkozni, főleg az Isztrián nagyon sok úgynevezett ilyen bemutató ültetvény van. Máshonnan jön valójában az olajbogyó, de a ház mellett, ahol mondjuk árulják a 90 akárhány pontos olívolajat, a ház mellett vannak ilyen gyönyörűen megmetszett fák. Hát nem akarom bülére ereszteni, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet olajfát nevelni. Attól is függ, hogy milyen magasra nő, milyen a hozama, hol hozza főleg a gyümölcsöket. A görögöknél van egy nagyon érdekes, azt hiszem a görögöknél van egy érdekes mondás, hogy az olajfa nevelése akkor jó, hogyha a koronáján belül egy fecske körbe tud repülni. Ők általában három fát ültettek egybe, és kifelé hajlottak ezek a fák, kifelé döntöttek. Biztos te is láttál olyat, hogy olyan furcsa volt, hogy mintha ilyen kifelé dőlnének a fák, és akkor belül kinyírják a fát, kimetszik az ágakat, igen, és akkor a madár meg tud benne fordulni. Persze ez egy ilyen hozzáállásbeli mondás, de ez a mediterrán egyik részén jellemző. A spanyoloknál akkor a lombkorona van sokszor, hogy nem látod, hogy mi van belül.
Egy jól beállt termésű és egy átlagos olívafa hány kilogramm termést hoz egy évben? Milyen termés hozama van egy átlagos fának?
Fajtától.
Ez is fajta függő nagyon.
Mindentől változik. Tehát ha az idei évre gondolunk, ami most éppen szüreti időszak van, amikor most beszélgetünk, az idei évre gondolunk, akkor ez évtizedekre visszamenőleg az egyik legrosszabb év. A tavalyiról is ezt mondták, de az idei is az. Ide még rosszabb.
Erről sokat cikkeznek, igen. Most, hogy nagy a pánik az olívaolaj piacon.
Igen, most képzeld el azt, hogy valakinek eddig egy fáról, most mondok valamit, mondjuk egy fiatal fáról lejött 25-30 kiló olajbogyó, mondjuk 30 kiló olajbogyó lejött, és akkor hallottam olyan olasz gazdákról, hogy dekában lehetett mérni most az olajbogyó mennyiségét per fa, tehát nem is volt érdemes neki kimenni szüretelni, ott hagyta az egészet.
A kilogram helyett dekagram?
Igen, tehát hogy nem tudom én, 51 ére esett vissza a hozam, ez a virágzástól függ főleg egyébként. Virágzástól, meg hát attól, hogy aszály van, ez a második aszályos év. És tönkretette a termést, illetve olyan árak vannak, amit eddig nem tapasztaltunk. Tehát én sem, de több mint másfél évtizede foglalkozom excesszűz olívolaja, és ahogy mondtam neked itt, amikor megjöttem, és elkezdtünk csacsogni, hogy eddig mindig mindent ki tudtam védeni, a Covidot, egy kis háborút, nagyon sok mindenre tudtam választ adni így működésünkben, de arra, hogy az olajfákon nincsen termés, és ebből nem lesz olajbogyó, és fel fognak menni az árak, erre nem tudtunk felkészülni. Szerintem, ha mostanában valaki bemegy a bármilyen boltba, és bármilyen olívóolajat megnéz, akkor csodálkozni fog, hogy ezek az árak majdnem kétszer magasabbak, mint amit ő kifizetne érte, vagy amire így nagyjából emlékszik.
Az idei termésnek már az ára megmutatkozik, vagy egyszerűen azért, mert a raktárakban ott lévőknek is fölmegy ezáltal az ára?
Az olívóolajpiacnak az a szegmense, ahonnan mi válogatunk, az a világ készletének mindössze 2%-a, és még abból is válogatunk, tehát annyira magas nálunk a nívó. Ezért, amit most mondok, ezt csak ezt tudom vagy ebből tudok kiindulni, mi már nem tudtunk nyáron olívolajat vásárolni, nincsenek készletek. Tehát amint elkezdtek felfelé menni az árak, mindenki őrülten elkezdte felvásárolni az olívolajat. Mi úgy kaptunk 100%-kal magasabb árakat nyáron, hogy azt mondták, hogy ennyi az ára, de egyébként nincs. És valakinek mondtam a boltban, amikor kérdezett az árak felől egy hasonlatot, hogy képzeld el azt, hogy akarsz venni egy házat, egy új építésű házat, és úgy adják el neked, egy ilyen 3D lakást mutatnak, hogy nemhogy gödör nincs, de még a telek kijelölő karók sincsenek, hanem azt mondják, hogy és itt fogsz lakni, és ott lehet, hogy egy nádas van. És akkor te erre befizetnél, vagy hinnél neki, hogy ez elkészül valaha. Tehát most úgy áraznak a termelők, nyáron úgy áraztak, hogy semmilyen szinten semmilyen olívolajuk nem volt. Nulla. De azt mondták, hogy ennyibe kerül most. És az új szüret meg még drágább lesz.
Emögött egyébként nem lehet az, hogy van a növényeknek is egyfajta ciklikussága. Ha a kertünkbe levő gyümölcsfákból indulok ki, van, hogy jobb termést hoznak, van, hogy rosszabbat, és sokszor időjárástól teljesen függetlenül, vagy hogy egy mediterrán növényt is mondjak a leándereim. Az egyik évben virágzuhatag van rajtuk, máskor szinte keresni kell a virágokat.
Mindenképpen van ciklikusság. Mindenképpen. És az olajfa, hidd el, hogy mivel ő több ezer évre van szavatolva, ő neki ez egy pillanat észre se veszi. Azt mondja, olyan szárazabb az idő, nem esik az eső. Semmi baj. Pihenni. Én biztos, hogy túlélem, csak mondjuk nem hozok termést. Ahogy alattam megvárják ott, hogy mikor tudják leszedni, az kit érdekel. És az is lehet, hogy néhány éven keresztül nem fog termést hozni, ez az ágazat beroppan, utána meg elkezd teremni.
Legendák keringenek, hogy egy olivafa milyen hosszan él, több száz éves, ezer éves példányok is vannak?
Dél-Isztriához egész közel van az egyik horvát sziget, most nem akarok reklámot csinálni neki, minden nyáron oda járunk a gyerekekkel, teljesen elhagyatott, és ott van egy 80 ezer fából álló, nagyon ősi ültetvény, a legidősebb fa több mint 2000 éves. Hát az 1500 éves, 1200 éves fák azok így, hello, így sok van belőle, de van egy több mint 2000 éves fa is, tehát szokták mondani, hogy Krisztus születésekor ő már termett, de Mediterránon több részén vannak ilyen matuzsálemek. Görögországban egy 4000 éves példányt is nyilván tartanak az egyik szigeten, illetve valószínűleg még a Libanon-hegységben is lehetnek olyanok, amiket ugye emberi szem így nem nagyon látott már, hogy szakértői szem. Ha hagyják, nagyon sokáig él. Abszolút. De általában azon, hogy az embernek a művelése, ezek a fiatalító meccések, ezek megölik a nagy fákat, vagy esetleg elkorhad, és akkor, ha már ilyen korhad belül, de még oldalt hoz hajtásokat, akkor alakítanak rajta, és lehetséges, hogy te három darab ilyen 100-150 év körüli törzset látsz magad előtt, de alul maga az élőlény a gyökérzónában, az lehet, hogy 2000 éves. Ez érdekes dolog az olajfában, hogy középen ki tud korhadni, és az oldalhajtások meg mennek tovább, igen.
Említetted előbb, hogy mozzajlik éppen a szüret, ugye késő ősszel vagyunk. Ha én ugyanazt az oliva bogyót korábban vagy később szüretelem, az hoz-e valamit ízvilágban?
Van persze. Persze, eleve az van, hogy minden olajbogyó zölden indul. Az éres folyamán elkezd egy kicsit rózsaszínesedni, lilásodni, aztán az egész belilul, és a végén ilyen nagyon mély lilás fekete lesz.
Az összes oliva?
Az összes, kivétel nélkül.
Tehát akkor nem két külön fajtáról beszélünk, nem. Amikor a zöld és nem. A lila oliváról beszélünk, csak különböző érési így fázisról.
Van, pontosan, és akkor az élelmiszeripar ezt nagyon trükkösen ki is használja a tömegtermékeknél, és akkor most gyorsan lelövök egy, hogy szokták mondani? Egy városi legendát, ugye, hogy én a fekete olajbogyót szeretem, én meg a zöldet. Nagyon sok ember, aki a fekete olajbogyót szereti, az valójában zöldet fogyaszt, mert elfejtettem a nevét annak a E562 vaskettő gliukonát, valami ilyesmi a neve, egy élelmiszeripari festék, vagy E561. Ez egy olyan vasoxid származék, amivel a zöld olajbogyót szépen, mint ez a mikrofon itt előttem, be lehet feketíteni. És te valójában teljesen zöld olajbogyót fogyasztasz, csak egy festékanyaggal be van festve. Ezt kaliforniai stílusnak is szokták hívni. A lényeg az, hogy amikor elkezdődött az olajbogyónak a térhódítása, meg az olívolajnak, főleg az Egyesült Államokban, akkor rájöttek arra, hogy ők szeretnének fekete olajbogyót is fogyasztani, csak a fekete olajbogyó az már ráncos. Kérem szépen, az már egy túlérett valami, az ilyen plötty, mint amikor tudod azt mondod, hogy ebből a szilvából mit csináljunk.
Igen,
pálinkát, vagy szívás gombócot.
Tehát magyarul nem olyan gusztusos, nem olyan kívánatos.
Igen, amikor kiteszed az asztalra, ki se lehet magozni. Az érett olajbogyót nagyon nehéz kimagozni, ami már feketére érett, mert ez már nagyon puha. Tehát ott már egy ilyen lekvárszerű valamit kapsz. Ezért azt találták ki, hogy mikor még feszes maga a gyümölcs, akkor ki lehet lökni a magját, és gyorsan befestik. És akkor ez megy az áruházok polcára. De ha most ezt levesszük ezt a dolgot az egész sztoriból, akkor mégiscsak azt kapjuk, hogy az olajbogyónak van egy zöld állapota, amikor kemény is roppanós, ilyen res.
És ilyenkor milyen az ízvilága ebben az állapotában?
Hát többet kell áztatni. Tehát amikor elkészítik asztali olajbogyónak, akkor nagyon sokszor több sós vízbe kell áztatni, leönteni, és utána teljesen területtől meg, hogy szokták mondani, recepttől függően adagolatot hozzá az összes gizgaszt, fokhagymát, piros paprikát, amit szeretnél eltenni. Akkor egy keményebb húsolajbogyót kapsz.
Mert ilyenkor egyébként nagyon markáns, nagyon intenzív az íz, amikor még ilyen zöld? Vagy...
Amíg zöld, akkor még tombolnak benne az anyanövény által bele pumpált antioxidánsok, egy E-vitamin, ami viszont nagyon sokszor ilyen keserjű, fanyar, torokban kaparó ízt eredményezés kölcsönöz. És most, amikor már meg fogod kóstolni itt az egyik fajtát, amit hoztam, egyébként friss szüret, tök jó, ez már itt van nálunk, akkor érezni fogod ezt a kis borsos, előre köhögök, de tényleg szoktak köhögni az olívolajtól, tehát én már előre köhögök, érezni fogod a torkodon ezt a kis csípést, borsosságnak hívják, amit pontosan a polifenol tartalom okoz. De ahogy megyünk előre az érés során, és kezd sötétedni az olajbogyó, a fa szépen visszavonja ezeket a polifenolokat, ugyanis van egy olyan elmélet, hogy azért is van benne az olajbogyó, mert ez a keserű anyag, hogy a madarak még ne egyék
ne,
meg.
Ne szedjék
le. Igen, mert szeretné a fa a gyerekeit, ugye a gyümölcsöket eljuttatni addig a fázisig, amíg már potyogtathatja. És bizony vannak olyan fák, amik, olyan fajták, amikén megőrülnek a madarak, bizonyos madártípusok, sőt van olyan fajta, aminek kifejezetten az a neve lefordítva, hogy kalitka. Mert amikor feketére érik az olajbogyó, akkor beköltöznek mondjuk a seregélyek, és iszonyú hangzavarral csacsogva a lombok között falatoznak. De olyan hangzavar van, hogy elnevezték a gazdák kalitkának ezt a fafajtát, mert olyan, mint egy madárkalitka. Akkor már lehető. De ha valaki kóstolt olajbogyót fáról, az tudja, hogy ez nem a legjobb élmény. Tehát semmilyen szinten ne várja azt, amit ugye egy ilyen előre elkészített olajbogyónál, csemeg olajbogyónál tapasztal. Ha zölden esszük, akkor egy másik arcberendezkedésre.
Fanyar, összehúz minden.
Igen, szerintem a közösségi média lehetne egy ilyen fotósorozatot is csinálni, hogy ki hogyan reagál egy ilyenre. Nagyon, nagyon száj összehúzó. Kicsit jobb, hogyha megérik, de nem erre a fogyasztásra találták ki. Tehát azt el kell készíteni rendesen, mint mondjuk egy, nem is tudom, somlekvárt, vagy egy kökénylekvárt. A kökény sem olyan jó, hogyha úgy fogyasztod. Amúgy pedig az olívaolajban, amit mondtál, ez a karakter, ez ugyanúgy kijön, tehát hogyha korán szüretelik az olívaolajat, ezt korai szüretnek hívják egészen pontosan, ha korán szüretelik, akkor egy erős, rángatós, harsogó, nagyon intenzív ízre kell felkészülni, sok esetben csípéssel a torokban, ilyen úgynevezett szájszárító hatással, és az első, amire asszociál az ember, az a frissen vágott tavaszi fű, vagy rügyek, vagy összedörzsölt levelek. Ez van benne. Hogy ez a zöld növénynek a maga sajátja. És amikor megyünk tovább, feketére érik az olajbogyó, ezek szépen lassan elkopnak, és akkor egy ilyen édeskés, sajnos sokszor már avas olívaolajat kapunk.
Guszti, akkor most tartunk egy kis rövid szünetet, de egyre izgatottabban várom már, hogy megkóstolhassam azokat az olajokat, amiket hoztál magaddal, úgyhogy szünet után Tóth Gusztáv olívaolaj szakértővel folytatjuk a beszélgetést, várunk benneteket vissza.